Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
A tegnapi távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök ma napi rendelőt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet majd a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, de ezért nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Leszögezte, Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Fideszé, sem a Tiszáé. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadnak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az Alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. Később egyre botrányosabb volt az ülés. Pócs János fideszes képviselő beszéde közben Magyar Péter, majd a teljes Tisza frakció kivonult, a házelnök szünetet rendelt el. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávos sátételéről. Ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították a különadót, mégpedig olyan módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 amerikai dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetését célzó javaslatot. Eszerint új vezetéket kell létesíteni Szászalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átveszi az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László alapítványtól. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. Májusban 81 millió euró aktívummal zárt a folyófizetési mérleg az áprilisi 201 millió eurós deficittel szemben, derül ki a Magyar Nemzeti Bank előzetes adataiból. Az első negyedévet 251 millió euró többlettel zárta a folyómérleg. Magyarországnak vissza kell építeni a bizalmat a szövetségeseivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter a Budapest Energy and Strategy Talks nevű rendezvény panel beszélgetésén. Ruszin-Szendi Romuluszt arról kérdezték a rendezvényen, hogy mi most a védelmi prioritás. A tárcavezető jelezte, az új kormány egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot elfogadhatatlannak tartotta. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre tegnap Ungváron találkoztak, közölt az ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán felkezdeményezésére megrendezett találkozó fontos lépést jelentett a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés megerősítésében. Franciaország a következő napokban bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy 10 európai országot érintő kémkedési és szabotás célú kibertámadás miatt. Az orosz FSB által irányított kibercsoport tevékenysége okán 9 személlyel és 4 szervezettel szemben is szankciókat terveznek. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Később az amerikai haderő ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk. A hőmérséklet szerdán hajnalban majd 15-16, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Horák Márta a beszélgető társam, ő Kismartonban él, és önkéntesként az ottani Kálvária hegyi kis édenkertet vagy gyönyörűséget segíti, kalauzolja a osztrák vagy magyar érdeklődőket, zarándokokat. A mi csoportunk is, a Felső-Tiszavárosi Plébánia Énekkara beiktatta természetesen a programjába ezt a nevezetességet, de csodák történtek az ott létünkkor. Tudnélik, nem akartak minket beengedni, mert esküvő volt, meg lefoglalt miseidőpont volt az épület együttesben, így aztán el akartak minket utasítani, de az énekkar elkezdett énekelni, imádkozni a templomocska előterében, és addig énekeltek, amíg egyszer csak ön megjelent, és próbált segíteni, és ez eredményes volt, és hát meg tudtuk tekinteni nagy részét a csodának. Elkértem a telefonszámát, hogy kicsit megismerjék a Magyar Katolikus Rádió hallgatói is önt, illetve azt a csodát, amit részlegesen tudtunk csak mi megtekinteni. Először is, kedves Márta, mi a története önnek? Hogyan került Kismartonba? Odavaló?
Én Szombathelyen születtem, és a Pedagógia Akadémián elvégeztem a rajz és magyar szakot, és általános iskola először, utána rajz és magyar szakot, és apukám is ott tanította a Pedagógiai Akadémián. Az ő tanítványa volt az akkori miniszter, oktatási miniszter, és fölhívta az akadémiát, hogy Oba Pullendorf itt Ausztriába, Felsőpúja, magyar tanárt keres, és apukám mondta, igen, tudok valakit, a lányom éppen most végezett. És így kerültem ki Felsőpújára, Oba Pullendorfba magyar tanítani, a Mitoszkóléba, a középiskolába.
Még a 80-as években, ugye?
Igen, és ott ismertem meg férjemet, aki Eisenstadti, kismartoni. Az apukája tulajdonosa volt az itteni Haydn mozinak, és hát Eisenstadtba kerültem, férhez két gyönyörű gyerekem van, és Oberpullendorfba tanítottam. Amikor megnyitották a határt 89-ben, akkor 9 iskolába tanítottam magyart, mert mindenki magyarul akart megtanulni, minél iskola. Ez a rövid történetem.
Igen, és akkor mikor nyugdíjba ment, akkor kezdett el önkéntesként itt szolgálni?
Jöttek magyar csoportok, én meg hát, fönt lakom a Gloriet felé, ahol a vadász kastélya van Esterházinak, és Glorietnak hívják, és mentem templomba, és meg létrejött ez a turizmus, a mauzóleum, Haydn mauzóleum, és a Kálvária hegy miatt. És megkérdezték, hogy jaj, jönnek magyar csoportok, nem csinálnám. Hát nagyon szívesen, ugye a tanár, hogyha nyugdíjba megy, akkor az nem élet, a fotelba is ármódik az élet, de nem ért, de nap nem ért semmit. És én ugye belekerültem, 10 vagyunk, délelőtt és délután ott vagyunk, 9-től 17 óráig, vagy délelőtt, vagy délután, és hát rengeteg csoport jön, de amikor ott dolgozom, akkor 4 órát ott vagyunk a templomba.
Igen, igen. Ön az egyetlen magyarul vezető hölgy a csapatban?
Még van, aki a felső Kismarton Oberbergnek hívják, felső hegy a Kálvária miatt, Kálvária hegy miatt, de ő magyarul tud, mert az régiek, az idősebbek ugye magyar iskolába jártak, vagy Sopronba, vagy ide. Ő még tud, de hát most elég beteg lett, úgyhogy a vezetéseket csak 3 csináljuk.
Térjünk át konkrétan a Kálvária hegyre.
Igen.
Dióhéjban mondja el a történetét, és mi az, amit ott lát az odaérkező. Abban a labirintus-szerű épületkonstrukcióban mik vannak elrejtve?
A Kálvari hegynek az a rövid története, hogy Eszterházy Pál nagyon sokat utazott, és minden utazása előtt Máriacárba ment imádkozni. Utazás jó sikerült, megint Máriacárba köszönöm. És egyszer nem volt annyi ideje, és Bécs alatt van egy olyan 18 kilométerre Mária Lanzendorf. Ott is van egy kis Kálvária hegy, egy gyönyörű templom, balra a templom előtt egy kis dombon Kálvária hegy, és ez annyira tetszett neki, oda ment imádkozni a Eszterházy Pál az utazása előtt. Ez nagyon tetszett neki, és a franciszkános páterek, ferencesek mondta, hogy hát herceg, mi is építhetnénk egyet. Jó ötlet volt, és elhozotta ide az architekt, a tervezőt. A templomtól jobb oldalra nagyon sok kő volt, a Pannonia tenger maradványa. Azt fölhozotta, egy hegyet épített, és mivel herceg lett, meg akarta mutatni, hogy én megérdemlem ezt a hercegi címet, én építek valami Európában egyedülállót, úgyhogy ilyen Kálvária hegy Európában nincs. 33 állomásból áll, ez a 33 állomás azért 33, mert Jézus 33 éves volt a kereszt feszítésekor, és ez bemutatja Kajafas, Hannás, Herodes, Pilátustól kezdve mindent nagy élő figurákkal. És nagyon sok zarándok jött, és gondolta, hogy a zarándokoknak 33 állomásból elveszik 10-et, még mindig van 22, ahogy látták. Elveszek 10-et, és ide építem Magyarország legnagyobb templomát. Esztergommal készen volt, de ő gondolta, hogy nem, még egy kicsit nagyobbra építem. Sajnos a templom nem lett Magyarország legnagyobb temploma, mert Pest is meghalt, két fia meghalt, testvére meghalt, és a fényűző Miklós Eszterházy örökölte, ő meg éppen akkor építette Fertődön a kis Versailles-t. Úgyhogy ez a templom csak egy oltárrész, presbitérium. Ez a rövid története.
Mondtam, hogy kicsit labirintusszerű, olyan spirálba megy föl az ember, meg le, meg föl, de közben van az épület együttesbe, tehát egy kúpot kell elképzelni, abban van végül is egy kápolna, és még egy miséző hely, amit mi nem láttunk, ott volt az esküvő, azt hiszem.
Az a templom. A templomban volt az esküvő. Az a nem készre épített, csak oltárrész, nem befejezett templom. Az a templom. A Kálvári egy mögött, amit a kápolnát, amit említ, az meg az első állomása a Kálvária hegynek. Jézus imádkozik az Olajfák hegyén. És ott van egy nagyon érdekes Mária szobor. Ez a Mária szobor, ez estetből, ha Bécs felé megyünk, a második falu Grosshöflein, ott volt egy fürdőház, svéföl, kénes vízzel, azt megvette a herceg, és oda tette ezt a Mária szobrot, hogy vigyázzon azokra, akik ott úsznak, és jól viselkedjenek. És ez a Mária szobor annyi csodát tett ott a fürdőházba. A fürdőház kertészének a felesége Tüdőbajos volt, és halálra volt ítélve, nem tudtak az orvosokra segíteni, neki segíteni, és imádkozott a fürdőházba a Máriához, meggyógyult. Persze ez a faluba, ez a hír elment, és mindenki, akármilyen bajuk volt, oda mentek, és mindenki meggyógyultak. Úgyhogy ez a fürdőház egy zarándokhely lett, de a herceg gondolta, hogy hát fürdőház nem zarándokhely, hanem átépítette az első állomást, a Mária szobor mögött van, Jézus imádkozik az Olajfák hegyén, és 1733-ban 391 imádkozás, meghallgatás, lehet mondani, kicsit túlozva csodát, írtak föl a ferencesek. 391 csodát 1733-ban.
Fantasztikus. És Haydn hogyan kapcsolódik ehhez? Ez a Haydn mauzoleuma is, ugye?
Igen. Haydn ugye 39 évig itt volt szolgálatban, ez a stadtban, a kastélyban, télen elsősorban nyáron fertőrön, és a végén már unalmas volt neki, és Bécsbe vett egy házat, egy kis házat a mai Haydn utcába, egy emeletet épített rá, és fölment Bécsbe, de mindig lehívtak, és miért van ott a mauzóleumban? Hát ezért már az orgonát is ő építette, ő akarta a teremtést bemutatni, és kérte a herceget, hogy ha én a teremtés oratórium szólóját játszom, akkor kell egy nagyobb orgona, és 1797-ben megépítették ezt a Haydn orgonát, mert ő máshogyan építette a bécsi orgona építővel, Máleknak hívták az orgona építőt, az orgona billentyűjét megfordította, és az orgonista előre nézhet. 1797-ben ez egy revolucionális építmény volt. Akkor még az orgonák úgy voltak, hogy az orgonista háttal játszik, és tükörbe nézi, hogy mikor kell játszani. Ezért Haydn templom az orgona miatt is, és Bécsbe halt meg 1809. május 31-én, és 1820-ban hozatta le a herceg ide Ezüstökbe, mert nem a bécsi kis temetőbe tartozik, hanem Ezüstökbe. És akkor jöttek rá, hogy csak a teste van, és a parókája, a feje hiányzott. A fejét ellopták 10 nappal a temetése után, a professzor Kál akarta egy zseninek a fejét kivizsgálni, és rájönni, hogy mi az oka, ha valakinek valami különös képessége van. És nem tették vissza a koporsóba, hanem 1954. június 5-én kapta vissza a fej, aztán többféle utat tett, orvosokhoz került, és a végén a bécsi zenebarátok állították ki. És ezért Haydn templom, mert ha bemegyünk a templomba, bal oldalt van egy ajtó, szürke ajtóval lezárva a mauzóleum. Azelőtt a templom alatt a kriptába volt eltemetve, és 1954. június 5-én visszakapta a fejét, és azóta ott van a mauzóleumban. Azért Haydn templom.
És
az orgona és az ő temetkezése miatt.
És a bécsi érseknek és az osztrák államfőnek kellett közben járnia, hogy...
Igen, a fejét visszakapta, igen. Bundespräsident Körne és a kardinál Inica, ők vették el a bécsi zenebarátoktól, és 130 autó követte, Róraon áthozták Niederösterreichbe, ahol Haydn született. Egy nagy szenzáció volt.
Még térjünk vissza a keresztút jeleneteire. Említette, hogy eleinte 33 jelenetből állt, életnagyságú figurákkal, gyönyörű szép panoptikum tulajdonképpen. Nehéz követni a sorrendet, mert kicsit, ahogy halad az ember, hol előre ugrik a történet, hol hátra, tehát nehéz eligazodni benne, vagy csak nekem úgy tűnt.
Igen, ennek egy oka van, a templomból, mióta mi ott vagyunk, és vezetjük a turistákat, hogyha a templomból az oltár mögött fölmegyünk, ott van Jézus teste, az a húsvéti liturgia miatt van, a nagypénteki és a nagyszombati, hogy nem kell fölmenni ebbe a liturgiába a 91 lépcsőn, Pilátus után, hanem mindjárt ott megtörténik. Ez a 7. és 8. állomás között van. De különben, mi a turistákat ott nem vezettük, balra a kápolna mellett lehetett fölmenni. És akkor megvan a rendszer, a kápolna az első állomás, a kápolna után tovább megyünk, akkor a második, harmadik, de a turisták miatt ez sajnos úgy van, hogy a 8. fölmenni a Kálvárhely tetejére, és amikor jobbról visszajönnek, akkor megvan a hiányzó 6 állomás is, mert sajnos a turisták nagyon sok kárt tettek. Nem csak minden szemetet ott hagytak, hanem fönt a temetkezési kápolna, ahol Jézus meghal, a keresztfán leveszik, és anyja Mária ölébe teszik, még színekkel is befújták, úgyhogy ezért van úgy, hogy mi tudjuk, hogy ki megy föl a kápolnába, a Kálváriába, és tudjuk ellenőrizni. Ez nincs össze-vissza, hanem ez az egyetlen oka.
Akkor most hogyan működnek? Ki a fönntartója? Idegenforgalmi hivatal, vagy pedig az egyház?
Nem. A püspökhöz tartozunk. Ez a külön plébánia, Haydn templom, és mi ott majdnem ehrenamtlich ott szolgálunk, ott vagyunk szolgálatban. Mindenki saját maga beosszuk, hogy ki mikor van ideje, és minden nap ott van délelőtt, délután, ahogy mondtam, 9-től 5 óráig, 17 óráig. Igen.
Azt hiszem, hogy mint a Biblia pauperumok, egy jó idegenvezetéssel, egy jó vezetéssel, hát egy olyan hitélmény és egy olyan bevezetés a keresztény katekézisbe, ami mással nehezen pótolható.
Ha egy rövid történetet mondhatok, ugye én nagyon hívő vagyok, apukám Pannonhalmán született, és orgonista is volt, azt utána a Pedagógia Akadémián professzor lett, és volt olyan élményem, ugye a mai világban nagyon sok minden változik, történik. Volt 3 barátnő, és csak egy jött be a templomba, a ketten kint maradtak a templom előtt. Mi nem vagyunk, nincs vallásunk, mi nem megyünk be a templomba, mert elkezdett esni az eső, zuhogott az eső, és a 2 hölgy kint várt. Mondom, hát jöjjenek be, hát ez templom, de ez nem esik az eső. És képzelje el, én annyit meséltem nekik a templomról, csodálkoztak, hogy 2 óra után mondtam, most már nyugodtan hazamehetnek. Elegem van magukból, gondoltam. Hát ilyen történetek vannak.
Bizony.
Úgyhogy először nem akartak bejönni a templomba, utána nem akartak kimenni, annyira élvezték.
Hát mondom, a mi kis 20 fős énekkari csoportunkkal, plébániai énekkari csoportunkkal történt, mindenki úgy élte meg, hogy ez a jóisten keze benne volt, hogy bejuthattunk, mert úgy nézett ki, hogy lepattanunk a kerítésen, vagy az előtér rácsán beljebb nem tudunk jutni, de aztán kiénekeltük a sajtot az épület kulcsot őrző gazdájából, de ön segítségével, hála Istennek.
És a 2 kollégám is segített, mert én szolgálatban voltam, és ott kellett maradnom a templomba, de a kollégák is segítettek, mert tudják, hogy én milyen vagyok. Aki ide jön, nekem az vezet, hogy aki ide jön, azt nem küldjük el, az akárhogyan, de ha itt van, akkor megérdemli, hogy mindent átélhet. És én bízom abban, hogyha rosszul vagyok, vagy valami történik, a Mária olyan erőt ad, az embernek bízni kell benne, akkor megkapja.
Nagyon-nagyon szépen tetszik mondani. Szombathelyről tetszik származni. Most már igen. Kismarton az otthona. Otthon érzi magát Kismartonban?
Nem. Hogyha Szombathelyre Farkas, apukám Farkas Kálmán volt, professzor az akadémián, hogyha hazamegyek, akkor valamilyen, mint hogyha egy olyan meleg burokba élnék, aj, de jó, olyan jó érzésem van már abban a pillanatban, hogy átmentem a határon. Nagyon jól érzem meg. Még unokatestvéreim vannak Szombathelyen, Keszthelyen, unokatestvérem velem együtt végzett, ő a keszthelyi iskola igazgatónője volt, Keszthelyen él. Elég sokat dolgozom itt, meg 2 gyerekem van, unokám iskolába jár, de ha mehetek, megyek Magyarországra, és valahogyan olyan jó érzés. Otthon vagyok, itt élek, jól érzem magam, de Magyarországon vagyok otthon.
Vannak-e magyarok Kismartonban?
És nagyon sokan vannak. Igen? Nagyon. Sok van. Jó 10-15 éve népszámlálás volt, akkor nem mondták a magyarok se, hogy magyarok, de most már nagyon. És ugye most én nagyon jól érzem magam, mert akármilyen kasszába megyek, akármilyen kávéházba megyek, a postás magyarul beszél velem. Mindenki mondja itt házastárban, ja, oda menjünk, ahova Márta megy, mert ott jobb kávét adnak, mert magyar az kiszolgáló.
De ők nagy részt olyanok, akik átjárnak naponta dolgozni, ugye?
Igen, igen. És aztán van, aki itt marad, és mindig mondják, hogy jó, mert te magyar vagy. Mondom, nem, mi magyarok, mi ilyenek vagyunk. Hogyha valaki rámosolyog, akkor visszamosolygunk.
Isten áldja a munkáját és a lelkesedését, amely nem hagyja el a legnehezebb helyzetekbe is, ezt megtapasztaltuk, és azt a segítséget. Gondolom, hogy elég sok magyar csoport érkezik ide a Kálvária hegyre megnézni azt, igen, a csodát, amiről beszélgettünk, és hát a műsor hatására talán még egy kicsit erősödik is, fölkeltjük az érdeklődést. Nagyon szépen köszönöm, kedves Márta.
Oké, és ugye én rajztanár vagyok, tudom, hogyha valamiről tudom a történetét, akkor nem csak nézem, hanem látom is. Úgyhogy találkozunk, és akkor ott megint elbeszélgetünk.
Köszönöm szépen, a viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Köszönöm. Horák Márta, kismartoni magyar hölgyel, tanárnővel beszélgettünk a Kálvária hegyről, ahol Haydnnel van temetve, amely Eszterházy Pál alkotása. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget a teremtésről és a szabad akaratról. A 2025. október 28-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Uram Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a Te jóságot tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom. Add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is arra keressük a választ, amire bizonyára már mindannyian gondolkodtatok rajta, hogy vajon mi történt az Isten és az ember kapcsolatában azáltal, hogy mi nem mindig tudunk jók lenni, hanem nagyon gyakran letérünk az Isten által nekünk szánt útról. Először is azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy láttatok-e már a valóságban szivárványt?
Igen.
Milyen színei vannak a szivárványnak, Roxika?
Piros, narancssárga, citromsárga, zöld, lila, rózsaszín.
Köszönöm szépen. Neked, Boti, melyik a kedvenc színed ezek közül?
A piros.
Rafi?
A zöld.
Roxi?
A narancssárga.
Ti tudjátok, hogy mit jelképez a szivárvány?
Igen.
Mit jelképez?
Az ember és az Isten közötti szeretetet.
Nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen. Előfordult-e már veletek az, hogy valakit megbántottatok, akit szerettél?
Igen.
Elmeséled, hogy hogy történt?
Igen. Úgy történt, hogy az iskolában rosszul viselkedtem, rossz egyeket kaptam, és így hazamentem feldúrva, és anyukáimnak visszabeszéltem, és így megbántottam őket.
És akkor hogyan tudtad ezt jóvá tenni, Boti?
Próbáltam bocsánatot kérni, kedveskedni, és persze megbocsátott, mikor már látta, hogy megbántom.
Rafi, volt már olyan veled, amikor valakit, akit szeretsz, megbántottál?
Lent a tesi teremben fociztunk, és hát véletlenül megrúgtam, és megbántottam. És akkor oda mentem hozzá, és bocsánatot kértem, és csúfoltunk is, és utána bocsánatot kértem tőle.
És mi a tanúsága neked, hogy így bántottál másokat, vagy csúfoltál másokat?
Hát rossz.
De mit tanultál belőle? Máskor is ezt teszed?
Nem, hanem akkor oda megyek, és bocsánatot kérek, és nem csúfolom.
Mert szerinted, Roxi, miért ne bántsuk egymást? Te hogy tudnál, milyen érveket tudnál mondani azért, hogy ne bántsuk egymást?
Ki kell mutatni, hogy szereted, meg hogy jó bánsz vele.
És hogy azt tegyük, amit mi is szeretnénk, hogy velünk tegyenek az emberek.
Igen.
Nagyon sok oka lehet, gyerekek, hogy egymást megbántjuk, főleg az, hogy figyelmetlenek vagyunk, vagy önzők vagyunk, vagy rossz indulat van bennünk, és ugye a családban ilyenkor, ahogy el is mondtátok, vagy az iskolában nagyon nehéz percek, órák, vagy napok következnek, mert akár barátságok is megszakadhatnak emiatt, hogy megbántjuk egymást. De volt-e már veled olyan, hogy tényleg el is veszítettél valakit azért, mert már nem tudtad jóvá tenni a kapcsolatot a másik gyerekkel vagy valakivel? Volt már olyan, hogy olyan szinten összevesztetek, hogy nem tudtatok kibékülni?
Igen.
Előfordult-e már olyan, amikor harag volt esetleg a családban? Akkor hogyan békültök ki otthon, ha van ilyen? Volt már ilyen, hogy haragudtatok otthon egymásra?
Volt.
És hogyan békültök ki ilyenkor?
Ilyenkor bocsánatot kérünk egymástól, és megüleljük egymást, meg jókat mondunk egymásra, hogy ne haragudj, megbántottalak.
És hogyha így anyával vagy apával összeveszel, akkor másnap még emlékszel arra, hogy megbántottad őt, vagy sírtatok, vagy szomorúság volt? Emlékszel később is erre?
Emlékszek.
Képzeljétek el, hogy a Jóistennel való kapcsolata az embernek is ehhez a történetekhez, a mi velünk előforduló eseményekhez hasonlít. Képzeljétek el, hogy volt egy kert, és ebben a kertben volt egy fa. És az Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról ehetsz, de a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz. Isten ezzel a használati utasítással helyezte be az embert az édenkertbe. Mit gondoltok, nem lett volna egyszerűbb megengedni, hogy az ősszülők minden fáról legyenek? Roxi.
Igen, sokkal egyszerűbb lett volna.
Így van. Furcsa dolog ugye a szabadság. Mindannyian nagyon élvezzük, ha van, és akkor zavar minket, ha valaki korlátozza azt. Ugye az iskolában is például én vagyok az egyik olyan személy, aki szoktam korlátozni a szabadságotokat. Ugye, Boti? Mivel szokta Marika néni korlátozni a szabadságotokat az iskolába?
Azzal, hogy nem lóghatunk az iskolában, és nem rosszalkodhatunk, a jóra törekedjünk.
És ha mondjuk azt mondom, hogy kicsengetnek, akkor mit kell csinálni?
Ki kell menni.
Azt.
Udvarra.
És hogyha valaki megszegi ezt a szabályt, akkor ki az, aki oda megy és be akarja tartatni, hogy minden gyerek menjen le a szünetre?
Igazgatónő.
Így van. Tehát értitek, hogy jó dolog a szabadság, amikor azt csinálunk, amit akarunk. És a tanítási órákon is ugye nincs szabadságotok, mert akkor ki veszi el a ti szabadságotokat, a nagy jó kedveteket?
A pedagógusok.
Mivel veszik el a jó kedveteket?
A tanítással.
Így van. Tehát, hogy nem csinálhatjátok azt, amit akartok. Nézzük tovább. Azt mondják, hogy a szabadság egyesek szerint azt jelenti, hogy megtehetek bármit, amit akarok. Van azonban egy másik értelmezése is a szabadságnak. Nem vagyok robot, automata, én döntöm el, hogy hogyan éljek. Ezzel viszont az is együtt jár, hogy elfogadom a döntéseimnek a következményeit. Ha nincs felelősség, akkor szabadság sincs. A szabadságom végső soron annyit tesz, hogy döntést hozhatok az életemről, dönthetek jó és rossz között. Gyerekek, ez a ti életetekben hogy valósul meg? Hogy szoktatok dönteni ti jó és rossz között? Mondjuk itt iskolai történetekre gondolok. Van egy matematika házi feladat. Mit tehet egy gyerek?
Vagy megcsinálja a házi feladatot, vagy nem.
És milyen következményei vannak akkor, ha megcsinálja a házi feladatot?
Jó jegyeket kap, meg látni ebből, hogy tanul.
És ha nem csinálja meg a házi feladatot, milyen következménye van?
Rossz jegyet kap, és egyes fog is kapni, meg nem fog átmenni.
Tehát akkor mi magunk döntjük el a szabad akaratunktól fogva, gyerekek, hogy mi betartjuk-e ezeket a szabályokat, vagy nem tartjuk be ezeket a szabályokat. A Jóistennél az édenkertbe, ha minden fa egyforma lett volna, akkor lett volna-e súlya, bármilyen következménye is annak a döntésnek, amit Ádám meg Éva tettek, szerinted?
Nem lett volna.
Így van. Nem azt jelentette volna, hogy igazából bármit teszek, nincs jelentősége, mindig minden ugyanolyan, nincs valódi választásom. Mit gondoltok, hogy a tiltott fa kijelölésével Isten mit akart kifejezni a számunkra?
A két tiltott fa kijelölésével Isten jelentőséget, kölcsönzött szabadságunkat. Lehetőséget adott arra, hogy olyan döntést hozzunk, mitől függ a sorsunk, a boldogságunk.
Ádám és Éva mesztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. Ez azt jelenti, nem voltak egymás előtt titkai. A szeretetben teljesen feltárulkoztak egymás előtt.
Bizalom és őszinteség jellemezte a kapcsolatukat. Ám hamar megjelent a kísértés, a rossz lehetősége az első pár szívében. Mivel kecsegtette őket a kísértő, Boti?
Olyanok lesznek, mint az istenek, akik megismerik a jót és a rosszat.
A mai magyar nyelvre ezt úgy fordítanánk le, hogy...
Ti fogjátok eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz.
Vagyis, Roxi?
Nem lesz szükségetek többé Istenre, törvényre. Nem kell alkalmazkodnotok semmihez és senkihez.
Ádám és Éva tehát elhitték, hogy ilyen egyszerű minden. Elég... Csak enni a gyümölcsből, és többé már nem kell engedelmeskedniük, ha valamit jónak gondolnak, nyugodtan megtehetik. Igen ám, de miután ettek a gyümölcsből, az első hatás nem Isten haragja vagy büntetése volt, hanem Ádám és Éva mit vett észre?
Az, hogy mesztelen.
Így van. Aztán nem voltak többé ártatlanok, igaz? Ezzel elveszítették az ártatlanságukat, megszűnt a bizalom, és megsebződött a szeretet. És mit tettek, Roxi, amikor meglátták, hogy ők mesztelenek?
Ezért elrejtőztek nem csak Isten, de egymás elől is. Amikor az Úr megérkezett, szomorúan, de nagyon őszintén elmondta, hogy mi következik mindenből.
Mit mondott az asszonynak a jó Isten?
Azt mondta, vágyakozni fogsz fégyed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.
Mit mondott a férfinak?
A föld átkozott lesz miattad, arcod verítékével eszed kenyered, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből te lettél, mert por vagy és porba térsz vissza.
Botika, ha most egy táblázatot kellene csinálnunk abból, hogy mi volt a bűnbeesés előtt, és mi történt a bűnbeesés után, akkor mit tudnánk mondani a bizalomból, ami a bűnbeesés előtt bizalom volt, mi lett a bűnbeesés után?
Bizalmatlanság.
Az őszinteségből?
Önzőség.
A szabadságból?
Elnyomás.
A jólelkűségből?
Irítség.
A szelídségből?
Agresszió.
Így van. Tehát sajnos megsebződött az ember, a férfi is, és a nő is.
Jöjj, legyél az álmom, éltető szent forrásom. Orból lett orra szívem, a orba kell visszatérnem, és kell, hogy emlékezzek, a lelkem csak elmentetnek. Orból lett orra szívem, a orba kell visszatérnem,
A megsebzett szeretet sok rosszat hozott a világba, hatalmaskodást egymás felett, kizsákmányolást és elnyomást, olyan életet, amelyben nem szűnik meg az erőszakosság. Az ember így olyan útra lépett, melynek végén nem az Isten által akart boldogság, hanem a halál vár minket. Ádám és Éva bűnét hogy hívjuk?
Áteredő bűn.
Mit jelent az áteredő bűn?
Ez azt jelenti, hogy az ő szülők vétke nem csak rájuk volt hatással, hanem minden utódukra.
Ez azt jelenti, hogy az emberiségben öröklődik ez a pecsét. Az értelemre homály borult, az akarat rosszra hajlóvá vált, vagyis nehezen ismerjük fel, hogy mi jó valóban, és ha tudjuk is, hogy mi a jó, csak nagyon nehezen tudjuk rászánni magunkat. És az embernek a lelkében sajnos ott lesz ez a bűnre való hajlam. Tehát, hogy tudod, hogy mi a jó, de mégis nagyon nehéz megtenni. És ez az emberségünkből fakad, tehát nem tehetünk róla, a kicsi baba is ilyen. Tudod, hogy van ez, hogy például elmondod neki, hogy ne nyúljon oda a sütőhöz, mert fájni fog, és meg fog sebesülni az ujja. De a kisbaba akkor is oda nyúlt. De ez még öntudatlan, tehát nem akarattal teszi ezt, de mégis kipróbálja, vagy tudod, beletép a hajad, húzza, ő még azt nem direkt csinálja, de mégis jól esik neki. És hiába mondod, hogy ez neked fáj, ő azt nem tudja még, hogy ezzel ő fájdalmat okoz. Ez az, amikor valaki nem direkt csinálja, tehát nem akarattal teszi ezt a dolgot, hanem ugye csak kipróbálja, hogy milyen lehet. Hogy mennyire van ez így, nagyon hamar megmutatkozott. Ádám és Éva két fia, Káin és Ábel között nem volt egészséges a testvéri szeretet. Miért?
Az idősebbik fiú, Káin, irigykedett fivérére.
Ez a rossz érzés végül odáig fajult, hogy gyűlölettel és haragtól vezérelve megölte az öcsét. Isten csodaszép teremtésébe a bűn miatt belépett az erőszakos halál. Ez a folyamat pedig hódító útjára indult a történelemben, mert sajnos a Biblia megrendítő sorai között is olvashatjuk, hogy amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön, a szívük állandóan rosszra irányul, megbánta az Úr, hogy az embert megteremtette a földön, és bánkódott a szívében. Az ember nagyon sokszor úgy szeretne szabad lenni, hogy közben nem vállalja rossz döntésének a rossz következményeit. Szívesen megtenne mindent, amihez kedve van. Azt azonban nagyon nehezen viseli, ha ennek a terheit is magára kell vállalnia. Gyerekek, én ezt úgy szoktam elmesélni nektek, hogy ott van a piros lámpa, ugye? Általában a vasúti átjárónál. És az embereknek az egy jelzés, hogy akkor nem szabad átmenni, mert annak vannak következményei. Ha nem tartjuk be ezeket a közlekedés beli szabályokat, annak mindig nagyon-nagyon sok rossz következménye van, és sajnos az emberek ezeket sem hajlandóak már olyan könnyen beismerni vagy betartani, mert nagyon szívesen szegik meg azt. Viszont az a baj, hogy a következményeket akkor is vállalni kell. Mert mi van akkor, hogyha valaki nem tartja be a közlekedésnek a szabályait?
Akkor minden rosszra fordul és baja esik.
És csak neki esik baja, aki vezet?
Nem, mert baleset történik, és akivel ütközik, annak is baja esik, és így több embert veszélybe sodor.
Így van, tehát a több embernek a testi épségét veszélyeztetjük egy-egy rossz döntéssel. És azért hoztam a közlekedést példának, mert talán itt látjuk a legjobban azt, hogy a szabályok azok ellenünk vannak, gyerekek. Azért, hogy nekünk rossz legyen, hogy a bácsi ne mehessen át a sinen akkor, amikor akar, ez direkt ellenük irányul?
Nem.
Hanem?
Azért csinálja a szabályokat, hogy ne essen bajunk, és minden a magunk érdeke.
Mert hogyha mindenki oda menne a közlekedésbe, Roxi, ahova akar, akkor szerinted mi lenne a közlekedésbe?
Káosz.
Vagyis?
Baleset.
Baleset, baleset hátán, ugye? Ha gondolj bele a mindenki bárhol a városba, gondolj bele Egerbe, vagy akár itt a autópályán, ha mindenki oda megy, ahova akar, abból jó ki fog sülni.
Nem.
Biztos, hogy nem, ugye? Mert muszáj alkalmazkodni egymáshoz, muszáj a szabályokat betartani, ha együtt akarunk közlekedni, ha együtt akarunk mozogni. És ugyanez van a világban is, az osztályban is, az iskolában is, a faluban is. Tehát muszáj megtanulni együtt élni, együtt gondolkodni, együtt mozogni, egymásra vigyázva élni. És a Jóisten is ugyanezt akarja, hogy együtt tudjon az ember, tisztelje egyik ember a másikat, meglássa benne az egyik ember a másikban az emberi méltóságot, hogy ő is Isten teremtménye, őt is szereti az Isten, és hogy mi ezt betartjuk. Tartsuk egymás között, hogy tiszteljük egymást, és az Isten képűségünknek megfelelően az emberi méltóságot megadom mindenkinek, és így tudunk együtt élni ezen a bolygón, ezen a faluban, ebben az iskolában, ebben az osztályban. Ha mindenki azt csinál, amit akar, abból csak fájdalom, félelem, meg szomorúság születik. Na nézzük meg, hogy hogyan mutatta meg Isten a világnak, hogy van remény. Isten jósága és irgalma határtalan. Megmutatja nekünk a helyes utat. Hogyan mutatta meg Évának, Roxi?
Évának megígérte az ősbűn után, hogy megváltót küld majd az embereknek, aki széttiporja a kígyó fejét.
A gyilkos Káint is megvédelmezte. Hogyan?
Nem engedte, hogy Barti megölje őt.
A vízözön idején megteremtette Noét és családját, és szivárvánnyal adta tudtunkra a nagy csapás után azt, hogy most is itt van velünk. Hogyan mondja a teremtés könyve?
Nem törlök el még egyszer minden élő lényt, ahogy megtettem. Mostantól fogva, amíg a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
A bábeli torony megépítése után szétszóródott emberiség soraiból, Noé fia Szem családjából megszületett Ábrám, akivel az Isten szövetséget kötött. Tehát az látszik ezekből a történetekből, hogy bármennyire is elhatalmaskodik a rossz, Isten irgalmassága mindig nagyobb. A bűn sok mindent elront, de Isten kegyelme mindig új esélyt ad. És ezt nekünk is észre kell venni, hogy ha megbántok valakit én, és igyekszem mindig bocsánatot kérni, akkor meg kell várni, hogy az menjen oda hozzád, aki megbántott téged. Minden alkalommal? Kinek kell oda menni a másikhoz bocsánatot kérni, Rafi?
Akiben nagyobb a szeretet.
Így van, minden alkalommal úgy tudunk irgalmasságot gyakorolni egymás között, hogyha a szeretetet gyakoroljuk. Így van, nagyon ügyesek vagytok. Hittanóránk végén pedig fohászkodjunk úgy a mindenható Istenhez, hogy segítsen meg minket, vigyázzon ránk, és adja meg nekünk, hogy mindig tudjuk meglátni azt a jót, amit nekünk tennünk kell a közösségeinkben, a családunkban, az iskolánkban, az osztályunkban, a településünkön, hogy mi is a jót tudjuk árasztani az egymásra és a körülöttünk lévő emberekre, tudjunk megbocsátani, hogyha valaki megbánt, és el tudjuk kerülni a bűnre való alkalmakat. Így áldjon meg és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Szólhatok bár emberek nyelvén, szeretet nem ég bennem, mit sem érek én, már a szeretet nem múlik el. A szeretet, mely sosem fogyhat el. A szeretet nem múlik el, a szeretet nem múlik el, nem múlik el.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!